nyilvánvalóan más a társadalmi, gazdasági fejlődés, de azért nagyon sok minden Magyarországon is alkalmazható. Ami alapvető problémánk, vagy probléma felvetésünk, hogy a rendszerváltás után Magyarországon az intézményrendszer, a demokratikus intézményrendszer bevezetése megvalósult, abban volt egy nagyfokú konszenzus. A gazdasági reformok is hellyel közzel megvalósultak, tehát a piacgazdaság keretei kialakultak, viszont az állampolgári ismeretek átadása az elmaradt, vagy hézagosan valósult meg. Nyilván ez nem független az előző 40 évtől, meg még az azt megelőző 25 évtől, és így visszamenőleg. Tehát, hogy Magyarország történetében nem nagyon voltak demokratikus rendszerek, vagy rövid ideig voltak, másfél, meg három évekig.
Hát és az is fontos talán, hogy, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy az is még talán itt hozzátartozik, hogy a demokrácia más-más értelmezése volt. Az még úgy helyén való, hogy rendszeresen 4-8 évenként volt valamilyen változás, ami a politikát illette, de gyakran ezekhez is nehezen tudott igazodni a laikus közönség, vagy általában a társadalom, nem is kell laikus közösségnek gondolnom őket, és aztán gyakran ezek a változások nem feltétlen voltak koherensek, sőt, előfordult, hogy egy-egy politikai erő saját magához képest is 180 fokos, annyi az jó, 180, igen, az a visz fordulatot alkalmazott a maga működésében. Tehát a kiszámíthatatlanságot akarom.
És hát ez már is átvezet bennünket oda, hogy persze nem szabad mindent a pártoktól várni, mármint nyilván a kormányzást igen, tehát azt a pártok csinálják, de hogy alsó szinteken az önkormányzatiságnak, az önkormányzás szellemének, az autonómiának is fontos szerepe van. Tehát nyilván az Egyesült Államokban történelmi okok miatt az önkormányzás szelleme átjárja a társadalmat, az iskolákat is, a települési önkormányzatokat is, ráadásul ez egy föderális rendszer. Magyarországon viszont ez az önkormányzás nagyon nem tudott involválódni a helyi közösségekbe. Tehát gondoljuk meg azt, hogy ami napjainkban is aktuális téma, hogy a szakszervezetek mennyire elhaltak a 90-es években, miközben azok lehetnének az állampolgári tudatosság laboratóriumai, vagy a szövetkezeti mozgalom, ami azért a két háború között élt, az nem tudott újjáalakulni.
És hogy tegyem ehhez hozzá?
Meg ugye, hát elviekben van diák önkormányzat, meg vannak érdekképviseleti lehetőségek, de hát gyakorlatilag ezek itt csak kis részét érik el az adott korosztálynak, és hát ugye az elsődleges szocializációs terep az a mégiscsak a család, ami pedig nem tudott támogatólag, vagy nagyon sokaknál nem tudott támogatólag megjelenni, és hát lényegében ez az egyik fő ok az, hogy ez a magyar demokrácia meglehetősen ingatag hajó lett.
Itt a civil rádióban még hozzátenném, hogy a civil társadalom, amelyik egy valamelyes stabilitást, vagy kontrollt, vagy igen, bizonyos szélsőségeknek az ellenpontozását kell, hogy ellássa, ez ennek a megítélése is napjainkban is rendkívül agresszív állásfoglalások, vagy szózatok hangoznak ez ügyben, és hogy ilyen módon az amerikai példát mondta, és arról jutott eszembe, hogy azért ott egy kontinuitás, tehát egy folyamatosságot talán éppen ez a fajta társadalomba beépülő tanult kontroll lehetősége biztosítja. Tehát jöhetnek jobbra meg balra kilengések, talán a civil társadalom tud ebben egy stabilitást jelenteni. Nálunk ez is nagyon hirtelen jó szót szerettem volna mondani, ami nem sértő, de minden esetre ingatag, akkor ezt a szót használom is.
Abszolút mértékben megint csak egyet kell, hogy értsek. Ezt azt hozzátenném, hogy manapság azért az Egyesült Államokban is zajlanak riasztó fejlemények a felszínen, majd meglátjuk, hogy a önkormányzás szelleme az mennyiben fog ennek ellent tartani. Nyilván az amerikai társadalom is változik, de ami talán a mi számunkra ennél érdekesebb, hogy hogy igen, ott egy sokféle civil szervezet van, grassroots, tehát alulról jövő mozgalom, ahogyan ott hívják. Magyarországon pedig a civil világ az egyesületi élet, amely betölthette volna, meg azért be is tudja tölteni sok esetben az alulról jövő demokráciának a laboratóriumát. Részben maga is küszködik egyfelől azért anyagi, támogatási nehézségekkel, nyilván a nagy politikai kiszolgáltatottsággal, és hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon jelentős területi egyenlőtlenségek is vannak, tehát itt a közlekedési rendszert és az iskolarendszert,
gazdasági rendszert
kellene
is
fejleszteni ahhoz, hogy ugye ez elérje a kis településeket is.
Van-e valami John Dewey munkásságából, ami itt segít nekünk a saját helyzetünket megérteni, és esetleg akár változásokhoz hozzájárulni? Tehát tudja-e ajánlani, hogy ez ilyen szempontból építheti a mi gondolkodásunkat?
Hát Dewey-nak a munkásságát mindenképpen példaértékűnek tartjuk, és mindenképpen ajánlom a vele való megismerkedést, amihez hát nyilván a mi iratunk az egy kis szelet, tehát az semmiképpen nem állítaná, hogy mi a teljesség igényével át tudtuk fogni ezt a hatalmas filozófiai munkásságot. Mellesleg megjegyzem, hogy Dewey-nak rengeteg írása nincs is lefordítva magyarra, pedig ugye egy könyvtárnyit írt, de valamelyest azért ilyen leletmentő jelleggel, ha szabad így fogalmazni, azért össze tudtuk szedni a gondolatait. És amit mindenképpen érdemes kiemelni, egyrészt filozófiai szempontból, hogy egy olyan szerzőről van szó, akinek az időszakában viharos gyorsasággal zajlott a történelem, és dübörgött a ipari változás. Ebben a tekintetben párhuzamba állítható a jelenkorunkkal, igen. És Dewey megfogalmazza, hogy olyan állampolgárokat kell nevelni, akik értik ezt a folyamatot, és tisztában vannak a jogaikkal, és a jogaik alapján szembe tudnak szállni ezeknek a változásoknak a fenyegető perspektíváival. Tehát olyan állampolgárokat, akik készek és képesek is kiállni a jogaik mellett. Na most ez nem azt jelenti, hogy a politikának meg a kormányzatnak ne lenne felelőssége. Tehát mindenkit óva intenék attól, hogy Dewey-t leegyszerűsítse egy ilyen öngondoskodó libertariánus szellemre. Nem nyilvánvalóan, hogy a kormányzatnak megvan a maga felelőssége, de a kormányzat sem képes mindenre válaszolni, másrészt meg az állampolgároknak is kell kontrollálniuk a központi kormányzatot, úgyhogy ilyen tekintetben a magyarországi demokrácia vitákhoz is hozzá tud járulni Dewey érvelése, azt gondolom. A másik dolog pedig kicsit gyakorlatiasabb oldalról megfogva, hogy amit ilyen oktatási reformokban mindig fölvetnek, hogy legyen az iskolarendszer kicsit oldottabb, ne a tantervekhez, hanem a gyakorlathoz igazodjon az oktatás, és akkor a finn projekt modellt is beszokták venni. Na most ennek mind megtaláljuk ugye gyökerét a Dewey-féle pedagógiában.
Ajánljon hát nekünk, hogy hol, dolog, ami, hogy hol érhető el ez akkor. Hogy hol tudjuk ezt elérni? Mit ajánlhatunk a hallgatóknak, hogy hol találnak írott anyagot erről, ami akár az ön tanulmánya, akár esetleg ehhez kapcsolódó hivatkozásokat?
Hát kezdetnek ajánlanám Mészáros Istvánnak a Nevelés történet című munkáját, ami átfogó képet ad az elmúlt 2000 évnek a pedagógiai elméleteiről, és hát ott találkozhatnak Dewey-nak a nevével. Aztán megjelentek tőle pedagógiai szemelvények, szintén van egy az Osiris kiadó által összeállított szöveggyűjtemény, egy jó vaskos szöveggyűjtemény, amelyben találhatók részletek Dewey-től az Én iskolám című műve, illetve a Pedagógiai hitvallásom című munkája az elérhető ebben a kötetben. Tehát alapvetően a pedagógiai történet klasszikusainál kell a könyvtárakban kutakodni, illetve hát ajánlanám azért szintén Gyuihoz szegről végről kapcsolódik a pedagógiájához Ellen Key svéd írónőnek a Gyermek évszázada című könyvét, mert Key nagyon hasonlóan vélekedik az iskolarendszer lényegéről, mint Gyui. És hát ugye Mária Montessori, akinek a neve azért a Montessori iskola alapján
ismert. Igen, egész oktatási hát rendszer van ez ügyben Magyarországon.
A filozófiai és pedagógiai munkásságát követte, tehát az ő írásaiban is találhatnak.
És akkor nem utolsó sorban hadd ajánljam akkor a méltányoság.hu oldalt, amin az ön tanulmánya is elérhető.
Igen, hát, és ráadásul még azt is. Így van.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben. John Dewey-ról beszélgettünk, Pár Ádám volt a vendégünk. Viszonthallásra.
A civil rádióban rendszeresen foglalkozunk a PET kupával, a PET kupa egyesülettel, talán mondhatom már, hogy mozgalommal, és most egy folyómentő kézikönyv jelenik meg nem sokára, amely 3 tankönyvből és 1 mesekönyvből áll, hogyha jók az értesüléseim, és Bitter Zsuzsanna, irodavezető, a PET kupától van itt velünk a vonalban, aki majd megerősíti vagy cáfolja ezeket az értesüléseket. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a civil rádióból.
Jó napot kívánok, Bitte Zsuzsa vagyok, és köszöntöm a hallgatókat.
Mit lehet tudni erről a folyómentő kézikönyvről? Mi volt a célja ennek az elkészítésének?
Ezek folyómentő kézikönyvek második kötete, vagy második verziója, amit most kiadunk. Három könyv, ahogy mondta is korábban, illetve egy mesekönyv. Az előzménye az egy korábbi Erasmus projekt, amiben 5 ország oktatóival dolgoztunk együtt. Az 5 ország, ahol a Tisza folyik, tehát Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia. Ezekben az országokban környezeti nevelőkkel és iskolákkal indítottunk egy közös projektet, amiben azt tűztük ki célul, hogy olyan foglalkozásokat tartunk, és olyan könyveket írunk, ilyen oktató, nevezzük tankönyveknek, foglalkoztatókönyveknek, amik a folyóműveltséget és a műanyagműveltséget hivatott bemutatni és érzékenyíteni.
Hát mindkettő szó igen érdekesen hangzik, vagy legalábbis számomra újszerű. Mit jelent ez a folyóműveltség?
Igen, a folyóműveltség az talán újszerű Magyarországon, de azért az EU-ban eléggé nagy mozgalma van már ennek, talán lehet azt mondani. Úgy, ahogy az óceán műveltség is egy olyan fogalom, ami nemzetközileg már sokkal inkább elismert, az, hogy tudjuk azt, hogy milyen tevékenységgel a mi napjainkban, a mi fogyasztási szokásainkkal hogyan járulunk hozzá ahhoz, hogy akár egy óceáni hulladéksziget létrejöjjön, és ott hogy veszélyeztetünk más fajokat, az egész globális összefüggéseket ezáltal lássuk. Mi azt szeretnénk ezekkel a könyvekkel bemutatni, kicsit közelebb hozva a problémát, hogy a folyókra milyen hatással vannak a mindennapi szokásaink. És ezzel azt értem, hogy nem csak a folyókba kerülő hulladék, hanem az, hogy mi akár otthon vagy egy iskolában hogy használjuk a vizet, hogy palackos vizet iszunk, vagy csapvizet, hogy ellocsoljuk-e a vizet túlzottan, vagy éppen gyűjtjük a csapadékvizet is, mit öntünk a lefolyóba, és egészen odáig természetesen a PET-kupa kiemelten foglalkozik, hogy a végén kerül-e hulladék a folyóba, vagy nem, illetve hogyha már került, már pedig van elég sok, azt ugye tudjuk, akkor mit tehetünk, mi mint állampolgárok, vagy mint egy iskola tanulói, hogyan vigyázhatunk a folyóra, például örökbefogadhatunk egy folyót, vagy kitakaríthatjuk annak a partját.
Rendkívül érdekes volt, mint az előbb mondott, hogy mint egy iskola tanulói, mert hogy tankönyvről valamiért mindig az iskola jut eszünkbe. Van olyan program, akár önöknél, vagy ennek a, vagy ezeknek a könyveknek célja-e, hogy valamilyen módon tananyaggá válhasson, és most idézőjelben tettem a tananyagot, de hogy eljutni minél szélesebb körben, minél több diákhoz is akár.
Abszolút az a célunk vele, igen. A mostani Erasmus Plus programban, amiben ezt a második kiadást megélhetik ezek a könyvek, ebben folyómentő iskolák hálózatát építjük ki. Folyómentő iskolák lehetnek azok az iskolák, melyek örökbe fogadtak egy folyópartot, ezáltal elköteleződtek amellett, hogy ők azt tisztán tartják, és ezekből a könyvekből folyómentő feladatokat, folyótisztító akciókat hajtanak végre. Az a célunk, hogy folyómentő iskolává válni, az egy minőség legyen, az egy vágyott, elérni kívánt cél legyen, amihez jó kapcsolódni, ami menő, ami egy diák számára egy felmutatható cél és egy büszke eredmény. És ebbe a hálózatba most jelenleg 40 iskola csatlakozott idáig, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából, Magyarországról, 10-10 iskola, és azt reméljük, hogy többek között ennek a könyvnek a bemutatójával, amire hívunk oktatókat, de egyben egyetemi hallgatókat is, mert a ELTE tókon, az ELTE tanító és óvóképző karon lesz a könyvbemutató. Az a célunk vele, hogy olyan iskoláknak is felkeltjük a figyelmét, meg olyan oktatóknak, akik nem a projekt részeként váltak, tehát nem az Erasmus projektünkben váltak folyómentő iskolába, hanem egyszerűen csak érdeklődnek mi ez iránt, és szeretnék bevinni az oktatásba, akár egy földnapjára, egy vízvilágnapjára, egy ökotáborba, valamilyen olyan program keretében, ahol ki tudnak menni a diákokkal egy folyópartra, és örömmel tudják szemlélni azt, hogy még vannak tiszta folyók, vagy tehetünk azért, hogy legyenek tiszta folyók az országban.
Hogy készült ez a tankönyv? Van elméleti és gyakorlati része is? Vannak ebben esetleg jó gyakorlatok, vagy példák, megoldandó feladatok, amik közelebb visznek a gyakorlathoz?
Azt gondoljuk, hogy ezeknek a könyveknek van egy nagyon szerethető külseje, vagy egy inkább úgy mondanám szerethető karaktere. A könyvek ugyanis egy palackpostával indulnak. A palackposta az a PET-kupa önkéntesek életében egy vissza-vissza köszönő üzenetformátum, mert nem egyszer, amikor szedjük a folyami hulladékot, akkor egy-egy palackban találunk valami üzenetet. Tehát valamiért az emberi kultúrának ez már jó ideje része országtól, időtől függetlenül, hogy palackba üzenetet zárjon. Mi ezekbe a palackpostákba, amit valóban akár egy tanár kinyomtathat, belecsavarhatja egy PET palackba és beviheti az iskolába, ezekben a palackpostákban az említett folyóműveltségből szemezgetünk. Olyan információkat teszünk bele, olyan feladatokat, olyan problémákat, olyan megoldási lehetőségeket, amik a diákokat is cselekvésre buzdítják. És a könyvek nyilván fejezetekre tagolva, témaköröket feldolgozva, egy-egy ilyen palackposta mentén indítják a foglalkozást. A könyvekkel törekedtünk arra, hogy a tanárnak ne kelljen utána olvasni. Tehát tudjuk azt, hogy épp eléggé leterheltek a pedagógusok. Ha kinyitja ezt a dokumentumot, azért nem mondom dokumentumnak, mert az online is elérhetőek a könyveink ingyen, nem csak kinyomtatva. Ezt megnyitva találnak prezentációt benne, QR kód alapján találnak olyan információanyagot, amit felolvashatnak a diákoknak, találnak benne kis videókat, amiket a PET-kupa korábbi tevékenységei során készítettünk, és játékos gyakorlatokat, hogy mik azok, amiket akár tanteremben, de ha lehet, akkor inkább a szabadban megvalósíthatnak a folyóparton, és tanulhatnak a folyóvédelemről.
Említette, hogy ennek a könyvbemutatónak a helye az ELTE Talk lesz. Mikor lesz majd ez a könyvbemutató?
Az ELTE Talk, ELTE Tanító és Óvóképzőkar február 27-én lesz a könyvbemutató, amire mindenkit szeretettel várunk. Az eseménynek a híre egyébként fenn van a PET-kupa Facebook oldalán, illetve tehát az egyetemen is lehet tájékozódni róla. Egész pontosan délután 3-tól 3:45-ig tart maga a könyvbemutató, és négy nagyszerű kollégánk fogja bemutatni a könyvet. Lesz egy interaktív része, lesz olyan, amivel szerintem, hogyha egy tanár eljön, akkor abszolút képet kap arról, hogy milyen hangulata van ezeknek a könyveknek. Tényleg azt szerettük volna, és azt remélem, hogy sikerült is megvalósítani, hogy nem a klasszikus frontális oktatás, amikor elmondjuk a tananyagot, és akkor oké, és reméljük sikerült mindenkinek lejegyzetelni, hanem bevonva a diákokat, felkeltve az érdeklődésüket, megmozgatva a kreatív képzelőerejüket, egy ilyen játékos, kicsit kalózos, kicsit kincskeresős közösségi élményét tudjuk tenni ezt az oktatási anyagot.
És honnan lehet letölteni a kézikönyvet, vagy ezeket a kiadványokat?
Van egy olyan weboldalunk, hogy tisztatisza.eu, és Ez bemutatja egyrészt a projektet, amiben dolgoztunk, ami az Erasmus Plus projektet, a előzőt, illetve a mostanit, egyúttal a folyómentő iskola hálózathoz való csatlakozást, egy kicsi ismerkedést is tud biztosítani ez az oldal, és van ott egy olyan menüpont, hogy könyvek, ahol letölthetőek ezek a könyvek. A második kiadás egyelőre még csak magyarul, de a nyár végéig ez szerb, ukrán, román és angol fordításban is elkészül. Az első kiadás pedig már most is elérhető 6 nyelven. Nekünk nyilván a magyar a releváns, úgy pár példány a könyvbemutatón bemutatásra kerül papír alapon is, de célunk volt az, hogy ne könyvnyomtatással, ne rengeteg papírt használjunk és könyveket gyártsunk, hanem online elérhető, egy tabletről is könnyen megnyitható, könnyen kezelhető, tehát digitális tananyagot hozzunk létre, és aki mégis szereti lapozgatni, szagolgatni, akkor annak legyen lehetősége kézbe is venni, és akár könyvből is megtanítani, de akár csak a palackposta példán, szerintem abszolút látszik is, hogy még a könyvből nem tépem ki a palackpostát, és csavarom bele a PET palackba, online letöltve, kinyomtatva ez korlátlanul sokszorosítható, már hogy ez a palackposta, úgyhogy abszolút a digitális verzióját ajánljuk mindenkinek. tisztatisza.eu.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a vonalban. Bitter Zsuzsanna, a PET Kupa Egyesület irodavezetője. Arról beszélgettünk, hogy megjelent a folyómentő kézikönyvének második kötete, online, illetve nyomtatott verzióban is elérhető lesz nem sokára ez a kiadvány. Sok sikert kívánunk a további munkájukhoz, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra, szép napot mindenkinek.
Ház, s benne egy család, de hol van már apám s anyám? A szeretet